Miben áll a kereszténység ereje? Miben áll az az erő, amely átviszi Krisztus követőit most már 2000 éve tűzön, vizen, fájdalmon, szenvedésen, halálon és minden nehézségen? Miben áll az az erő, aminek a következtében mi ma itt lehetünk? Mert hogy voltak olyanok a történelemben, akik azt mondták, hogy ha kell, az életünket adjuk azért, hogy a jó hír, az evangélium, hogy van szabadulás a halálból, és van bejárás az örök életre, az Isten királyságába, hogy ez a jó hír, ez többet ér, mint az életem. És hogyha ez a jó hír nem megy tovább, akkor nagyon sokan elesnek attól a lehetőségtől, hogy bemenjenek az Isten királyságába. És hogyha ez rajtam múlik, akkor az én életem nem ér annyit, mint ez a jó hír. Akkor az a fájdalom és szenvedés, az megéri. Akkor tovább kell adnom akár az életem árán is. Ezért lehetünk ma itt. Úgyhogy amikor a hit elődeinkről gondolkodunk, akkor nagyon nagyra kell becsülnünk mindazokat, akik előttünk jártak. Mert a 2000 év óta tartó tanítványi láncolatnak a mostani, jelenlegi legvégső láncszeme vagyunk mi, és rajtunk múlik, hogy jövőre, meg azután, meg 20 év múlva, meg pontosan annyi ideig, amennyit még Isten enged ezen a földön, lesznek-e még olyanok, akik örök életet nyernek, és Krisztus tanítványaiként bejuthatnak az örök életre. Miben áll tehát ez az erő? Abban, hogy Krisztus követői minden körülmények között, minden korban arra a világra függesztették a tekintetüket, amely sokkal szilárdabb, biztosabb, mint bármi, ami itt körülvesz bennünket, és arra a világra függesztették a tekintetüket, amelynek a fényében eltörpül minden, ami itt körülvesz. És azt mondták, hogy megértettük, hogy az a szenvedés, amiben itt osztályrészünk van, azok a nehézségek, nyomorúságok, amelyek napról napra körülvesznek bennünket most is, hogy ezek eltörpülnek annak a gyönyörű, fantasztikus, magával ragadó új életnek a fényében, ami ránk vár. Ez vitte őket tovább. És ezért óriási ma a mi felelősségünk és a mi szerepünk, hogy hogyan tekintünk a saját életünkre. Mert hogyha most mini közvéleménykutatást tartanék itt, és feltenném a kérdést, hogy ki milyen helyzetben van, akkor valószínűleg nem kellene sokat kutakodni, hogy valamilyen nehéz helyzetet találjunk már. Hogy jó, most már kicsit hagyjátok abba azt, hogy mennyi sok jó dolog történik veletek, és most már keressünk valami nehézséget. Hát általában inkább fordítva szokott lenni, nem? Hogy érezzük, hogy az életnek van egy természetes nehézsége, egy természetes tehetetlensége. Erről beszél úgy Pál apostol, hogy ez a világ a bűn alá van rekesztve. Folyamatos nyomás alatt vagyunk, úgy is mondhatnám. Az élet természetes nehézsége. És úgy kell keresni azt, hogy egy kicsit fellélegezzünk időnként. Hogy van akkor ez tehát? Ugye mindannyian berzenkedünk attól, hogyha valaki olyan minden szép, minden jó, minden a legnagyobb rendben van, érzést próbál ránk erőltetni, akár a saját életére vonatkozóan, akár hogyha ez keresztény körökben történik, és úgy érezzük, hogy picit, mintha le akarnák nyomni a torkunkon, hogy minden szép, minden rendben, hogyha Krisztus követője vagy, akkor nem is érhetnek ilyenek téged. Sátradhoz közel sem férhet a csapás. Ez egyébként egy igevers. De hogyha ezt helytelenül értelmezzük, akkor valahogy azt fogjuk érezni, hogy a saját életünk, és a között, amit meghirdetnek nekünk, hát van egy végtelenül nagy feszültség. De a Biblia soha nem beszélt arról, hogy ezen a világon minden kerek lesz. Jön majd az a világ. Jön majd az a világ, ahol minden tökéletes lesz. Minden kerek és gyönyörű. De ez a világ még nem az. És hogyha helyesen látjuk, hogy milyen világ vesz körül bennünket, és hol élünk mi ma, Isten szemszögéből, akkor helyesen fogjuk látni azt, hogy miben vagyunk, és helyesen fogjuk látni azt, hogy miben lesz osztályrészünk. És akkor válunk a milyenké az az erő, ami átvitte Krisztus követőit az elmúlt 2000 évben mindenen. Mert hogy János bizonyságtétele szerint ezen a világon egyszerre van részünk a szenvedésben, és egyszerre van már osztályrészünk most a királyságban. Ez az ember léthelyzete, ez a mi mindennapi életünk Krisztus követőiként ezen a földön. Szenvedés és királyság. Ha bármelyiket kiveszed, akkor sérül az üzenet, és hiteltelenné válik. És frusztráltnak fogod érezni magad. Mert hogyha kiveszed a szenvedést, és azt mondod, hogy csak a királyságra nézzünk, akkor becsapod önmagadat, és egy idő után azt fogod érezni, hogy minek hordom én ezt a sok terhet, miközben azt mutatom magamról, hogy minden rendben. Hogy van ez? Lehet hagyni, hogy fájjon. Lehet hagyni, hogy most egy kicsit rosszul érezzem magam. Hát persze, hogy lehet. Senki nem mondta, hogy ez az élet, ez fájdalom, félelem vagy nehézségmentes lesz. Tehát a szenvedés kérdését nem tudod lespórolni ebben az életben. És igen, van úgy, hogy borzasztóan nagy fájdalmakat kell átélnünk. Van úgy, hogy időnként olyan élethelyzeteket kell átélnünk, amikor azt mondod, hogy tovább nem bírja az agyam. És itt most elpattam benne valami, és úgy érzed, hogy most a szívem akkora nyomás alá kerül, hogy valami végletesen elromlott bennem. És nem mehet ugyanúgy tovább az életem, mint eddig, mert nem tudok felállni. Van ilyen szenvedés. Hogyha a királyságod veszed ki, akkor pedig ez az élet teljesen reménytelenné válik. Ha a szenvedés és királyság kettőséből kiveszed a királyságot, na akkor szakad ám rá csak igazi nyomorúság. És talán azoknak a legszörnyűbb az élete, és a legkétségbeejtőbb, akik keresztényekként nem veszik elég komolyan a királyságot. Mert hogy a Krisztus követőjeként a szenvedést átéled, a királyság viszont nem valóságos a számodra, akkor marad a szenvedés. De akkor elég reménytelennek tűnik a helyzet, mert az a világ, az valahol ott van nagyon messze távol a jövőben, és ahelyett, hogy Isten végre teljesíteni, amit megígért, az elképzelésed szerint, hogy végre jól érezzem magam a bőrömben, meg jó dolgok történjenek velem állandóan, ha már hozzád jöttem, Uram, és elvileg te olyan vagy, aki jó dolgokat is tudsz tenni az életemben, hát akkor igazán itt lenne az ideje, hogy most már valami normális dolgok történjenek velem. De akkor csalódni fogsz, mert ehhez a földhöz hozzá tartozik a szenvedés. Mert Isten előre megmondta, gyerekek, azon a napon, amelyen megvonjátok tőlem a bizalmat, és azt mondjátok, hogy én egyedül, mint a 2 évesen mostanában, abban a pillanatban rátok szakad minden nyomorúság. Mert bennem élet van, rajtam kívül halál. Úgyhogy ezt tapasztaljuk most. Nincs semmi csodálkozni való abban, hogy ezen a földön, ebben az életben nyomorúságunk van. Ezt maga Jézus is mondja. Ezen a földön nyomorúságotok lesz. De bízzatok, én legyőztem a világot. Ezt olvastuk a 9. versben. Én János, testvéretek és társatok Jézussal a szenvedésben, a királyságban és az álhatatosságban, a Patmosz nevű szigeten voltam az Isten igéjéért és Jézus bizonyságtételéért. János közeledik a 100 évhez. A leghosszabb ideig élő apostol volt ő. Egyúttal az egyetlen, aki természetes halállal halt meg. Az összes többiek, ugye Júdás kivételével, erőszakos halált haltak a hitükért. És ez az öreg János szenvedéseket kell, hogy átéljen. Nem is akármilyen szenvedéseket, ugye legutóbbi alkalommal beszéltem a Patmosz nevű szigetről, hogy milyen egy sziget volt ez, a római birodalomnak az egyik börtönszigete, egyúttal kényszermunkatábor is. Legutóbb annyit említettem, hogy nagyon tagolt volt a partvonala, ez egy kicsi szitla sziget volt, aminek a partjait állandóan verdesték a tenger hullámai, és ezért borzasztóan frusztráló volt az állandó tenger zúgás, sokan ebbe őrültek bele. De aki nem ebbe őrült bele, az belehalhatott még a kényszer munkába, mert egyúttal egy kőfejtő is működött itt, és ott dolgoztatták az embereket, a római birodalom építkezéseihez többek között innen hordták a követ. Tehát elviszik az idős apostolt egy kényszer munkatáborba dolgozni. Gondoljatok bele, hogy milyen helyzet lehetett ez a számára. Képzeljétek el azt, hogy ennek a 7 gyülekezetnek a felügyelőjét, a püspökét, a lelkipásztorukat elviszik, mikor még annyi mondani valója lett volna. Mikor annyira jól működött a rendszer. Mikor olyan sokan tértek meg abban az időben. És ezek nem apró gyülekezetek, gondoljatok az efezusi gyülekezetre, az egy dinamikusan növekvő, egész nagy gyülekezet volt a kor fogalmai szerint. És János egyszer csak ott találja magát idős korára, és azt kell átélnie, hogy folytatom így az Úr munkáját. Hogy tudom azt bevégezni, amit rám bízott? Mit csinálok én most itt, a szenvedésben? Hogy lesz ezután tovább? Hogy tudom elvégezni azt, amit Isten rám bízott? És János úgy érezhette, hogy az élet félreállított. Itt vagyok a kényszermunkatáborban, majd beleőrülök a tenger zúgásába. Hogy tudom elvégezni azt, amit Isten rám bízott? Mi innentől kezdve az én feladatom? És lehet, hogy időnként, amikor nehezebb élethelyzetben vagy, és mondjuk egy hosszabb betegséggel kell szembenézned. Vagy egy olyan nyomorúsággal, amire talán korábban nem is számítottál, de a nyomorúságoknak nem az a természete, hogy bejelentkeznek előre, hogy fel tudj rájuk készülni, hanem az a természetük, hogy egyszer csak rád szakadnak, és beköltöznek. És Jánosra így rászakadt, és beköltözött ez a nyomorúság. János üzenete a 7 gyülekezethez. Abban a korban valósággal ahhoz a 7 gyülekezethez, de ugye legutóbb megbeszéltük, hogy a 7 az a teljesség száma a Jelenések könyvében, tehát mindenkor, minden gyülekezetéhez az, hogy barátaim, erre a világra 2 dolog jellemző, a szenvedés és a királyság. És egy dolog összeköti ezt a kettőt, mégpedig az álhatatosság. Ahhoz, hogy ki tud bírni a jelen szenvedéseit, ahhoz, hogy be tudj menni abba az eljövendő világba, kitartásra van szükséged, álhatatosságra, bármi történjék is. És nézzétek meg, onnan indul János, hogy azt mondja, hogy a Patmosz nevű szigeten voltam az Isten igéjéért és Jézus bizonyságtételéért. Vagyis dolgoztam az Úrért, és ez lett az eredménye. Ide küldtek. Tehát egy következménnyel van dolgunk. Ugyanakkor az a csodálatos, hogy János története nem ott ér véget, és az ő gondolatai nem ott érnek véget, hogy hát így jártam, képviseltem az Urat, és most börtönben vagyok. Hanem ebben a megfogalmazásban, hogy a Patmosz nevű szigeten voltam Jézus bizonyság tételéért, amivel az egész Jelenések könyve indul, az is benne van, hogy de ott, ücsörögve a sziklákon, hallgatva a tenger zúgását, megértettem, hogy a szenvedésből Isten valami sokkal többet és jobbat tud kihozni. Hogy még hogyha úgy is érzed, hogy az élet félreállít, és kizökken minden, és nem úgy működik, mint ahogy kellene, Isten akkor is készít a számodra valamit, és sokszor a szenvedés utat készít a mélyebb kijelentésekhez. És János ezt ott megértette, és tapasztalta is. A szenvedés gyakran utat készít a nagyobb kijelentésekhez. Ezért aztán ne akard megspórolni a szenvedést. Miért mondom ezt? A Patmos nevű szigeten voltam Isten igéjéért és Jézus bizonyságtételeért. Tehát ide jutottam, mert tanúskodtam. De a Patmos nevű szigeten voltam Isten igéjéért és Jézus bizonyságtételeért, vagyis, hogy Isten ezt rám tudja bízni. Érzékelitek ennek a nagyszerűségét? Tudod úgy nézni a szenvedéseidet? Hogy ide jutottam, mondja János, hát de megértettem, hogy azért kellett ide jutnom, mert itt Patmoszon Isten a semmi közepén, a kőfejtő nyomorúságában meg tud engem ajándékozni olyan kijelentéssel, amire eddig nem is gondoltam volna, amit álmaimban meg se gondoltam. Mert ne feledjük el, hogy az egész jelenések könyve beli kijelentés az ott, a tenger partján, amikor János úgy érezte, hogy szinte meg van vakulva, mert nem látja, hogy hogyan tovább, mint itt a képen, hogy ezt a grandiózus kijelentést, ami még a mi jövőnket is tartalmazza, ezt ott a szenvedések között kapta. Úgyhogy ezért aztán ne becsüljük le a szenvedésnek a jelentőségét és a szenvedésben rejlő lehetőségeket. Tudom, hogy nagyon vadul hangzik, mert az egész kultúra, ami körülvesz bennünket, pontosan ugyanolyan, mint az ókori római kultúra. Pontosan kezdünk eljutni addig, ahova a nagy birodalmak mindig eljutottak, és aztán összeomlottak. Amikor egy kultúra elkezd dekadenssé válni, önpusztítóvá, önrombolóvá, amikor olyan erkölcsi szintre érnek el, aminek ma a szemtanúi vagyunk, hogy minden szabad és nincsenek határok, általában azt szokta a birodalmak végét jelezni. Sajnálom. Egy bukó félben levő nagy birodalomban élünk. De ott a szenvedések közepette tudta Jézus azt mondani, hogy na János, most érett meg az idő arra, hogy kijelentést adjak neked. Úgyhogy amikor az élet félreállít, akkor jusson eszedbe János, hogy van tovább. Akkor is, hogyha úgy érzed, hogy az élet félreállít. Istennél akkor is van tovább. És Jánosnak a körülményei nem változtak meg, ez nagyon fontos. Mi azt várjuk, hogy amikor Isten szól, egy csapásra megváltozzanak a körülményeink. Én is. Mindig ezt várom. Mert nem szeretünk szenvedni. Hát ki az, aki szeret szenvedni? Senki. De hogyha valaki nem menekül a szenvedés elől, hanem beleáll és elfogadja, akkor az utat nyithat a további kijelentésekhez. És János megértette, hogy hát ezért vagyok itt. Isten helyzetet teremtett nekem, és helyzetbe hozott. A körülményeim nem változtak meg. Domitianus császár nem lett kegyelmesebb. Nem érkezett meg a felmentő ítélet. De az Isten igéje úgy ért el hozzám, mint ahogy eddig még soha. És tudjátok, amikor ezt éljük át, hogy lehet, hogy borzasztóak a körülményeim, lehet, hogy soha még ilyet nem éltem át, és igazából nincs is kedvem élni. Mert eljuthatunk idáig, nincs kedvem ehhez az egészhez tovább. Egy munkahelyi krízisben, egy családi krízisben, egy házassági válságban eljuthatsz odáig, hogy nincs ezt így kedvem csinálni tovább. De a szenvedésben ne a kimenekülő utat keresd, hogy hogyan tudnék javítani a körülményeimen, hanem keresd azt, hogy hol készíti Isten a további kijelentést. Mert magukban rejtik ezek a helyzetek. Ezt jelenti az álhatatosság. És hát a jelenések könyve az egy olyan üzenet Istentől, amit ahhoz tudnék hasonlítani, hogy János azt mondja, hogy akkor most kedves barátaim, következzék Isten kijelentése, biztonsági öveket becsatolni, mert felszállás következik. Tehát nem egy akármilyen kijelentéssel van dolgunk a Jelenések könyvében. Ezt olvastuk az első fejezet 16. versében. Jobb kezében 7 csillagot tartott, szájából 2 élő éles kard jött ki, és tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével ragyog. Jánosnak látomása van. A látomás Istennek egy olyan üzeneti formája, egy olyan csatorna, amiről ugye már többször beszélgettük, hogy éber tudatállapotban éri el az embert, tudatánál van az ember, és egy képsor jelenik meg a szemei előtt. Tehát nem álom, hanem ébren létben egy képsor pereg le a szemei előtt. Az Úr napján történik ez, szombaton, vagy János megfogalmazása szerint sokkal inkább már a keresztényeknek az ünnepnapját jelöli ez, a vasárnapot. Tehát amikor egyébként is János odaszánta magát, hogy én most az Úrral leszek, amennyire ezt megtehette ott a kényszermunkatáborban. Azt mondta, hogy nekem az Úr napja fontos, és az Úr napján kijelentést is kapott. Aztán persze ez is egy olyan kifejezés, ami sok mindent rejthet magában, mert hogy bepillantást nyer János az Úr napjába is, vagyis az utolsó ítéletbe is. És mit lát János? Egy látomás tehát, és ezt azért nagyon fontos leszögeznünk, mert olyan bizarr képekkel is dolgunk lesz, mint például, ahogyan itt Jézus egyszerre nagyon vonzó, és egyszerre nagyon félelmetes is. Tehát azt meg kell értenünk, hogy a Jelenések könyvében keverednek a képek arról a valóságról, amit János valóságosan lát a mennyben, és keverednek azok a prófétai képek, amiket Isten ad neki, de amik a látomásnak a jellemzői, amik nem valóságosak, hanem egy kép, amely üzenetet tartalmaz. Kicsit, hogy érthetőbb legyen. Hogyha Jézus megjelenne most itt előttünk, és azt látnád, hogy lángol a szeme helye, meg kijön egy nagy kard a szájából, akkor kedved lenne, hogy oda menni hozzá. Megölelni, azt mondani, hogy Uram, végre itt vagy előttem, annyira régóta arra várom, hogy találkozzunk, most hadd öleljelek meg. Gyere, ölelj meg, csak itt van ez a nagy kard a számban. Hát nyilván nem. Tehát ez a látomásnak a természete, hogy János azonnal érti és tudja, hogy itt miről van szó, hogy minden egyes tulajdonságának, Jézusnak üzenet értéke van, és az felemelő. Majd erről mindjárt a harmadik pontban beszélek. Az, amit lát János, és aminek érti a jelentését, az felemelő. A látvány az viszont bizarr és félelmetes. Hófehér haj. Ilyen ez a valaki, aki megjelenik, és a hangja olyan, mint egy nagy trombitálás, meg a vizek zúgása, és a következő tulajdonsággal bír. A haja hófehér. A Bibliában a hófehér haj az a nagyon-nagyon idős és ennél fogva tapasztalt embereknek a jellemzője. Ez a kettő egyszerre igaz a Bibliában. Akkor beszél valakinek a hófehér hajáról, hogyha nem csak nagyon öreg, hanem egyúttal végtelenül tapasztalt is. Értsd, tapasztalt az Úr dolgaiban. És ezt szeretném kihangsúlyozni, hogy önmagában az időskor az nem erény a Bibliában. Nem minthogyha gond lenne vele, tudom, hogy nem értetek félre, de önmagában nem attól lesz valaki bölcs, hogy megöregszik. Én, hogyha megöregszem, akkor olyan öreg szeretnék lenni, olyan idős ember, akivel azért jó beszélgetni, mert azt érzik rajtam az emberek, hogy annyi mindent átélt az Úrral. És hogyha csak egy kicsit beszélgetek vele, akkor valami csúrran cseppen nekem is ebből. És amikor majd sok éves leszek, és ott fogok ülni a hátsó sorban, és gyönyörködöm a jobbnál jobb igehirdetőkben, és a fantasztikus közösségi programokban, és majd nekem is lehet egy-két személyes tanítványom, akkor bízom benne, hogy úgy jönnek oda hozzám, hogy fú, hadd beszélgessünk, Tamás, tudsz rám szánni egy órát? Bírsz még kávét inni? Persze. Van gyógyszer a gyomromra, ha már sok éves leszek. Ez a bölcsesség, ez a hófehér hajnak az attribútuma. Tehát valami végtelen bölcsesség sugárzott Jézusról János szemében. És amikor arra gondolsz, hogy milyen nagy nehézségek érnek el téged, akkor jusson eszedbe, hogy annak a Jézusnak, akinek te a követésére szegődtél, ha csak ránézel, a hófehér haja arról árulkodik, hogy a te dolgaid, azok nem akadály a szemében. Időnként úgy próbálok gondolkodni, hogy hogyan tudnám felfogni Istennek a mindenhatóságát. És tudjátok, a Bibliának az ókori beágyazottsága az időnként megzavar bennünket, mert hagyományosan azt gondoljuk, hogy mi az ókorhoz képest sokkal fejlettebbek vagyunk. Tehát egy picit el kell szakadnunk az ókori berendezkedéstől, és gondoljatok arra, hogy vannak ilyen szuper intelligens emberek is, akik olyan hírben járnak, hogy ezek mindenhez értenek, és mindenre tudják a választ. Vagy vannak olyan szuper számítógépek, amik villámgyorsan végeznek el feladatokat, és már most okosabbak, mint bármelyikünk itt ebben a teremben. Na és hogyha ezt így próbálod összekombinálni, akkor talán valamit halványan megsejthetünk abból, hogy amikor Isten megjelenik, és te oda borulsz elé, mint ahogy mindannyian oda borulunk elé, meg így fölsóhajtunk a saját kis nyomorúságainkban a hétköznapokban, akkor Isten ilyen hanyag eleganciával és lazasággal, de végtelen szeretettel azt mondja neked, hogy de mi a probléma? Erre van megoldás. Én már most tudom. De tudtam 1000 évvel ezelőtt is. Mi a baj? Ezt jelenti a hófehér haj és a bölcsesség. Nincsen olyan dolog, amit ő ne tudna kigondolni, végiggondolni, kiszámolni, és ott van melletted. Szeme, mint a tűz lángja. A tűznél egyszerre lehet melegedni, és akkor jól esik, meg hogyha túl közel mész hozzá, akkor megéget. Az, hogy Jézus szeme olyan, mint a tűz lángja, teljesen egyértelműen azt jelenti, hogy mindenen átlát, mindent megvizsgál, mindent kiéget. Hogyha kell, akkor melegedhetsz mellette, de figyelj rá, mert hogyha Jézus néz rád és nézi az életedet, akkor ott nem maradhat olyan, amit a tűz megtűrne. Értitek? Nem maradhat Jézus szemében olyan dolog, ami az életedben nem fér meg az ő személyével. Mert rád néz, és az égetni fog. És most, amikor ezt mondom, pontosan tudod, hogy miről beszélek, mert én is tudom, hogy mi van az életemben, amire, hogyha Jézus ránéz, akkor az perzsel. És próbálnék kibújni alóla, hogy ne már Jézus, ne! Egy kicsit ne éges, most hadd melegedjek! És akkor azt mondja, hogy de Tomi, hát az azért éget ott az életedben, mert azt a tűz meg akarja emészteni. Mert az egy gyúlékony dolog. Nem állandó, nem örök. Ha örök dolgokkal töltöd meg az életedet, mert komolyan veszel engem meg az én igémet, azokat hidd el, nem fogja bántani a tűz. Azok majd melegítenek. De amíg gyúlékony anyag van az életedben, arra, hogyha én ránézek, az perzselni fog. Dobd ki. Úgyhogy lehet, hogy itt az ideje kidobni néhány dolgot, amiről azt érzed, hogy Jézus ránéz, és téged pedig perzsel és éget. Fehér ruhában, aranyövvel a mellén körülkötve. A papoknak az ünnepi viselete a fehér gyolcs éfód, és az aranyöv egy plusz isteni attribútum, hogy ez az isteni pap, aki jön, megy, és közben jár, érted, Istennél. Nincsen olyan dolog, amivel ne jöhetnél Isten elé. Még azokkal is jöhetsz Isten elé, amiket a tűz szeme kiégetne Jézusnak az életedben. Bármivel jöhetsz elé, mert egy csodálatos és dicsőséges pap. A lába, mint a kemencében izzó aranyérc. A végtelen és dicsőséges stabilitás. Jézus két lábbal áll a földön, két lábbal áll a mennyben, mindenhol stabil. Tökéletesen stabil. És gondolj arra, amikor te úgy érzed, hogy nagyon meginoksz. Úgy érzed, hogy most összeszakad alattad a föld. Nincsen fix pont, már azt se tudod, hogy hova kapkodj, nincs mihez nyúlni. Egy olyan Isten áll mögötted, akinek a lába mindig szilárd és stabil. Jézus semmi nem tudja kizökkenteni. Semmi. Bármilyen mozgalom, ideológia, új irányzat, bármi legyen is és merüljön fel, Jézus végtelenül stabil, megingathatatlan. És ez az Isten áll mögötted, és ez az Isten jár veled. Szájából kétélű éles kard jött ki. Később a zsidókhoz írt levélben olvasunk arról, hogy az Isten igéje hasonló a kétélű éles kardhoz, amely elér a szívek, az ízületek és a velük megoszlásáig, és megítéli a szív rejtett gondolatait. Ilyen az Isten igéje. Tehát lehet, hogy bizarul nézett ki a jánosi látomásban Jézus, de az üzenete az ez, hogy Jézus mindig az igét fogja mondani neked, az igével bátorít, az igével fed, ezért fontos, hogy ismerd az igét. Kijön a kétélű éles kard a szájából, de úgy, mint ahogy beszél önmagáról Ézsaiásnál, megsebez, de be is kötöz. Bocsánat, Jobbnál mondja ezt. Megsebez, de be is kötöz. Ez az ige. Ezért kétélű ez a kard. Ha kell sebez, ha kell kötöz. Ha kell fed, ha kell bátorít. És ez az Isten azt mondja Jánosnak, hogy nincsen baj. Ennél időzzünk el egy kicsit, mert ez az egyik központi üzenet. Nincsen baj. Hát már hogy ne lenne? Hát börtönben vagyok, dolgoztatnak, kényszer munkára vagyok ítélve. Hogy ne lenne baj? És mi lesz egyébként a gyülekezetekkel, akik rám vannak bízva? Te bíztad őket rám, Uram, és most nem tudok róluk gondoskodni. Nincsen e-mail, nincsen SMS, nem lehet levelet írni a kényszermunkatáborból, meg oda sem. Mi van a gyülekezetekkel? Mi van a misszióval? Azért próbáljunk belehelyezkedni egy idős, tapasztalt lelkipásztornak a bőrébe. Hogy aggódhatott ezekért a gyülekezetekért, akiket pontosan ismert, tudta a nyűgjeiket, bajaikat, gondjaikat, erősségeiket és gyengeségeiket, ismerte őket, de aggódott értük. És ebben a helyzetben ez a csodálatos Jézus hét arany csillagot tart a kezében. Jobban mondva, a kezében, mert a jobb kezében. Hét arany csillagot tart a kezében, és el is mondja Jézus, hogy a hét csillag a hét gyülekezet angyala, és erről tudhatjuk a teológia történetből és tudományból, hogy ez a hét angyal, ez a hét gyülekezet lelkipásztora. Az ottani fővezetők. János volt a püspök, de voltak helyi lelkipásztorok. És azt mondja, hogy János, ne aggódj. Mert ahogy te is az én kezemben vagy, és itt a szenvedésben kijelentést adok neked, úgy a gyülekezetek is rendben vannak. Hét arany gyertyatartó, ne olyan gyertyatartót képzeljetek el, mint amiket ma lehet venni az IKEA-ban, hanem ezek lámpás tartó állványok. Ezzel világítottak. Magas állványok, amikre olaj mécseseket, hát olajjal megtöltött lámpásokat tettek, ezek világítanak. És azt látja János, hogy a mennyben számon tartják a gyülekezeteket. Hát ezért szoktam mondani nektek, hogy minket a mennyben számon tartanak. Az, hogy mi zajlik a Trinity-ben, azt a mennyben számon tartják. Figyelemmel kísérik. És jövő héttől indulunk a hét gyülekezet tanulmányozására. Kezdjük jövő héten Efezussal, és látni fogjuk, hogy a gyülekezetek nem tökéletesek. A Trinity sem az, mert hogy belőlünk áll. És vannak erősségeik, és vannak gyengeségeik. Vannak bűneik, amiket el kell hagyni, és vannak olyan dolgaik, amik példaértékűek. De a lényeg, hogy minden szenvedés közepette. Mert nem csak János szenved Patmoszon, hanem szenved a hét gyülekezet ott Kis-Ázsiában, szenvednek a keresztények Domitianus császár elnyomása alatt, és viszik őket vadabbnál vadabb kínzásokra, és nem hagynak nyugtot nekik. Hát ezért mondja, hogy társatok vagyok, nem csak a királyságban, hanem a szenvedésben is. Az üzenet pedig az, hogy itt vagytok a kezemben. János, írd meg ezt, pecsélted le, és küldd el a gyülekezeteknek, hogy Jézus így tekint rátok. Benneteket a körülményeitek arra engednének következtetni, hogy itt a vég, és lehet, hogy sokak számára a valósággal itt is a vég. De Jézus a kezében tart benneteket, bennünket. Van olyan, amikor úgy érzed, hogy egy hihetetlenül erős kéz szorongat. És nincsen szabadulás. És azt érezhették, hogy Domitianusnak a keze mindenhova elér, és szétszorongat bennünket, összemorzsol bennünket. Olyan szoros ez a markolás, hogy nem bírunk szabadulni belőle. De tudnod kell, hogy van erősebb kéz annál, mint ami éppen szorongat. Nem ismerem a mostani élethelyzetedet. Nem tudom, hogy mi az, ami téged most szorongat. De te tudod, és az Úr is tudja. És tudnod kell, hogy amikor azt érzed, hogy a szorítás már végtelenül erőssé válik, akkor mindig tudnod kell, hogy de te ott vagy Isten kezében, és nem érhet el hozzád bármi, csak az, amit Isten megenged. Ezt szeretném picit illusztrálni nektek, hogy néz ki az, amikor valaki Isten markában van. Bence, gyere, kérlek egy kicsit. És oké, két Bencénk is van, nagyon jó. Gyertek mind a ketten, gyertek. Halleluja, hogy ennyi Bencénk van. Jona, gyere, kérlek, Peti, Robi, Tibi, Tomi, gyere, kérlek. És Attila, meg Feri, gyertek ti is. Aha, igen. Bence lesz most Krisztus követője. Benyák Bence lesz Krisztus követője. És Benyák Bence Krisztus követőjeként Isten markában van. Bármi történjék is. Kérlek benneteket, gyere te Bence, Tibi és Feri, vegyétek körbe Bencét, úgy, hogy érezze a védelmet, jó? Fölé is borulhattok. Aha. Az, hogy érezze, hogy ott biztonságban van, jó? Hogy őt nem érheti bármi. Oké? Látjátok az arányokat? És akkor most ti pedig a világ vagytok, a nehézségek, a szorongattatás, és próbáljátok meg Bencét megtámadni. Jó, köszönöm szépen, még mielőtt anyagi kár keletkezik. Köszönöm szépen, foglaljatok helyet. Amikor Isten markában vagy, akkor van körülötted egy olyan szorosabb ölelés, amin keresztül nem tud áthatolni már más. Még hogyha te úgy érzed is. De az a szorítás, amit Isten biztosít, az mindig erősebb, mindig van erősebb kéz annál, mint ami szorongat. Ézsaiás könyvében ezt olvassuk, nincs, aki kezemből kiragadjon, ha én cselekszem, kimásíthatja meg. Amikor Isten szorít, azért szorít, hogy megvédjen. És mindig erősebb az ő markolása, mint amivel a világ téged össze tud szorítani. És a végén, egy-két percben az utolsó bátorítás, az első fejezet 17-18. Versében ezt olvastuk. Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott, ő rám tette jobbját, és így szólt. Ne félj! Én vagyok az első, és az utolsó, és az élő. Halott voltam, de íme élek örökkön örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Isten jelenlétében menni, vele találkozni, az nem gyerekjáték. Ezért, amikor meglátja a feltámadt Jézust János, akkor összeesik, mint egy halott. Nem természetes bemenni Isten jelenlétébe, és nem természetes vele találkozni. Ebben a látomásban meg különösen nem. De nézzétek, hogy a feltámadt Jézus, akinek ott van a két élő éles kard a szájában, akinek a tekintete perzsel, hogyha bűnben élünk. Nem azt mondja, hogy éppen itt volt az ideje, János, ledöflek a karddal, elégetlek a szememmel. Hanem mi történik? Rám tette a jobbját, és felemelt. Ne félj! És nézzétek, Máté 17:5-7-ben mit élt át ugyanígy János, ott a megdicsőülés hegyén, a másik két barátjával. Miközben ezt mondta, íme fényes felhő borította be őket, és hang hallatszott a felhőből. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Őt hallgassátok. Amikor a tanítványok ezt meghallották, arcra borultak, és nagy félelem fogta el őket. Ekkor Jézus odament, megérintette őket, és így szólt hozzájuk. Keljetek fel, és ne féljetek. Tehát Jézus Jánosnak, a barátjának, a szolgatársának, akivel együtt szolgált itt a földön 3 évig, aztán pedig rábízta a 7 gyülekezetet, és rábízza ezt az óriási kijelentést. Azt mondja, hogy János, én feltámadtam, itt vagyok dicsőségben, elpusztíthatatlan vagyok, uralkodom a világ felett. Éget a tekintetem, megítéli a világot az én igém. De ugyanúgy szeretlek, mint amikor együtt voltunk, mint amikor odahajthattad a mellkasomra a fejedet. Én ugyanaz vagyok most is, ugyanazzal a szeretettel szeretlek. Semmi nem változott, János. Hát mekkora egy bátorítás ez. Ott a kőfejtőnek a nyomorúságában. Hamarosan találkozunk, János, de tarts ki, legyél társam az álhatatosságban. Mert én is keresztül mentem mindezeken. Enyém a királyság, de szenvedtem és kitartottam álhatatosan, mondja Jézus. Gyere, kelj fel! Emlékezz vissza, mi történt ott a hegyen. Megijedtetek, mind a hárman. De emlékszel, akkor is megfogtalak, hozzád értem, felöleltelek, gyere most is, ne félj, hanem menj tovább, és add át az én üzenetemet az embereknek. Na hát erre hív bennünket is az Úr, hogy találkozzunk vele úgy, mint aki feltámadt és dicsőséges, és a jelenlétében úgy érezheted magad, hogy nem bírom, de azt mondja, hogy gyere, kelj fel, és menjünk együtt, mert én ugyanúgy szeretlek téged, mint eddig. Amen.